Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 426-os énekünket keressük ki az énekes könyvünkből, a 426-os dicséretünk első versét énekeljük fennállva. 426-os énekünk első verse így kezdődik: már keresztem, várra vettem, s érted mindent elhagyok. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett énekünknek a második versét énekeljük, 426-os ének második verse: ember bánthat és zavarhat, szíved áldott menedék. Isten tiszteletünknek és a mi együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Urunk, olyan megindítóan beszél ez az ének a hitnek az útjáról. Megindító az, ahogy egészen őszintén elénk adja, hogy ezen az úton sok minden ér minket. Ember bánthat, zavarhat, de a te szíved áldott menedék. A sorsunk próbálhat, sanyargathat, de édes csenddel vár az ég. Köszönjük, Urunk, hogy tanít ez az ének arra is, hogy ne legyen olyan bánat, és ne legyen olyan öröm sem, ami tőled elszakítana és elsodorna tőled. Hadd tanuljunk, Urunk, a hitnek az útján járni, és ha tanuljuk meg kezelni a hit útjánért támadásokat, a hit útján bennünket érő dolgokat, akár örömet, akár mélységet és fájdalmat is. Taníts, Urunk, bennünket hűségesen rád nézni, beléd kapaszkodni, és úgy járni a hit útján, ahogy azt a zsidókhoz írt levél is olyan bölcsen tanítja. Vágyunk figyelni a mai napon is rád. Szeretnénk a te igédre koncentrálni. És vágyjuk, Urunk, megragadni a tanítást, megragadni belőle téged, megragadni a hit útját, úgy, ahogy te tetted azt, Úr Jézus. Köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk ennek a gyülekezetnek minden tagját. Így kérünk téged a gyászoló szívűekért, a mélységben járókért, szomorkodókért, betegekért, szenvedőkért. Urunk, hajolj le a szomorkodókhoz és a gyászolókhoz mennyei reménnyel, igazi vigasztalással. Könyörülj a betegjeinken, könyörülj a szenvedőkön, adj nekik gyógyulást, kegyelmet, emeld fel őket a mélyből. És Urunk, amikor szenvedéssel és próbával akarsz bennünket formálni, hadd legyen véghez víve a mi életünkben az a formálás, amiért küldöd ránk a terhet, a próbát, a nyomorúságot. Add, hogy ne álljunk ellent a te kezed bennünket formáló drága munkájának. Készítsd el a szívünket a mai igének is. Hadd legyen a mai Isten tisztelet veled való találkozás örömévé. Újíts meg, áldj meg, ölelj át Istenünk. Amen. Kedves testvérek, folytatjuk a múltkor elkezdett fejezetet, a zsidókhoz írt levél 12-es fejezetéhez értünk. Múlt vasárnap a legelső verséről volt szó. Ma újra olvasom az első verset, de csak a harmadikig fogunk ma haladni. Nagyon gazdag igerész, tehát az élőisten igéje, zsidókhoz írt levél 12-es fejezet. Az első három verset hallgassuk figyelmesen. Ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljatok arra, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Eddig az írott ige. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, annak olvasását, hallgatását, helyes megértését, befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Amen. Kedves testvérek, a keresztjén életet, a hitnek a pályáján való haladásunkat a Biblia a sporthoz hasonlítja, és a sporton belül is, külön a futáshoz. A futás egy nagyon érdekes sport, azt mondják az orvosok, hogy ez egy olyan sport, amelyben minden izom részt vesz, még az is, amiről úgy gondoljuk, hogy nem vesz részt, az is megfeszül, amikor futunk, mert a testnek a tartásához az összes kicsike izom is szükségeltetik. A hitnek a haladása azonban nem egy rövid távú futás, nem egy 100 méteres sprintet képzeljetek el, hanem inkább egy hosszú táv futáshoz hasonlítja a Biblia, és a hosszú táv futáson, ami igazán döntő, az a kitartás és az álhatatosság. Csak úgy lehet végigfutni egy maratont, egy nagyon hosszú távot, hogyha az ember erre felkészül, és kitartóan, álhatatosan haladva viszi véghez azt a hosszú futást. Ehhez hasonlatos a hit verseny pályáján való haladás. A mai címünk így fog hangozni, a hit versenyfutása. A hit versenyfutása. Múltkor elkezdtünk ezzel a fejezettel foglalkozni, az első versét már tanulmányoztuk. Most újraolvastam az elsőt is, egészen a harmadikig. Miről van itt szó? Azt mondja az apostol, hogy amikor a hit versenypályáján haladunk, ugye előttünk már nagyon sokan haladtak, ez egy küzdőtér, egy aréna. És itt teljes erőbedobással kell ezt a futást véghez vinni. Hogy lehet a futást véghez vinni? Úgyhogy le kell tenni minden terhet, meg bűnt. Erről volt szó egy hete vasárnap. Futni nem lehet úgy, hogy körbe akasztgatjuk magunkat mindenféle terhekkel, láncokkal, akadályokkal, így nem lehet futni. Nem láttatok soha, és senki sem a világon, sportversenyen olyan futót, aki úgy akarna részt venni egy futáson, egy versenyen, hogy mindenféle plusz terhet aggat magára. Ilyen nincsen. Úgy nem lehet versenyezni. A hitnek a versenypályáján is nem lehet úgy haladni, hogy az ember az életében megtűr egy halom terhet, amit rég le kellett volna tennie Jézus vállára, hordoz sok olyan titkot, bűnt, rendezetlen dolgot, ami az ember lelkét megkötözi, így nem lehet futni. A hitnek az útján, hogyha haladni akarsz, tedd le a terheidet Jézusnál, a bűneidet rendezd Jézusnál, mert csak így tudsz haladni. Aztán folytatja az apostol avval, hogy nézzetek Jézusra. Jézus Krisztusnak a futása egyedülálló példa. Ő az a személy, aki a legtökéletesebb példája, hiába volt ott az előző fejezetben a hithősök temérdek hihetetlen példája szintén, de Jézus a csúcsa ezeknek a példáknak, az ő életében a hitnek a teljessége látható. Ő rá kell nézni. Ő a hit szerzője, beteljesítője. És majd fogunk erről beszélni, hogy mit jelent az, hogy ő az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve a keresztet vállalta, majd az Isten király székének a jobbjára ült. És ő rá kell gondolnunk akkor, amikor mindenféle támadásért, amikor bennünket próbál a sátán elgáncsolni a hit útján, azt mondja az apostol, hogy gondoljatok erre a Jézusra, aki ilyen ellenáll irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csükkedjetek. Nézzük a tanítást. Az első pontunk, hogy a futás az felszabadult testet igényel. Csak azt engedik az edzők, egy egyesületnek akár a vezetői a sportba, aki rendben van. Nem lehet fél lábbal, megnyomorodva, nyomorékon futni. Azt nem fogják engedni. A futás felszabadult testet igényel. Amikor a hitben való járásról van szó, ott pedig meg kell állapítanunk, hogy felszabadult lelket igényel a hitben való futásunk. Olyan lelket, amelyet nem kötnek már bűnök, nem kötöz meg ez a világ, olyan lelket, amely plusz terheket nem hord magában, mert mindent rendezett Jézusnál, és mindent letett Jézusra. Mondtam a bevezetőben, hogy a futás az a sport, amelyben minden izom részt vesz. Itt ennek a paralleljét akarom elmondani, hogy a hitnek a futása pedig egy olyan dolog, ahol az egész lényednek kell részt venni. A hitnek a versenypályája. Nem lehet félszívvel haladni. Nem lehet kicsike tűzzel a lelkünkben haladni. Itt lobogni kell. Itt nem lehet langyosan haladni. Ismerjük a Jelenések könyvében, ugye a Laodicea gyülekezetnek mondja az Úr Jézus, hogy bár hideg volnál, vagy meleg, de langyos vagy, és kiköplek a számból. Félelmetes, amit annak az ellangyosodott gyülekezetnek mond Jézus. Mennyi keresztény próbál langyosan és a hit pályáján haladni? Nem lehet. Itt lobogni kell. Lobogni Jézusért, itt oda kell tenned magad, teljes szívvel, teljes erővel kell haladni. A hitben való járás az egész lényedet igényli. Ha haladni akarsz a hit útján, ha be akarsz menni az életbe, ez nagyon fontos, az egész lényeddel haladj Krisztussal. És ugye akadályokat mond az ige, a teher és a bűn az akadályok a hit futásában. Nem lehet teherrel, és nem lehet bűnnel futni, haladni a hitnek a pályáján. Aztán a második pontunk, amit így fogalmaztam meg, hogy a versenyszint követelményei. A versenyszint követelményei. Ugye, hogyha megszólaltatnak egy sportolót ebben a világban, az el fogja mondani, hogy igen, van egy csomó olyan jó dolog ebben a világban, ami azoknak szabad és teljesen természetes, akik nem indulnak az olimpián, akik nem indulnak egy nagy versenyen. Így a hit útján is van egy csomó olyan dolog, amely teljesen jó és teljesen ártalmatlan azok számára, akik nem a hitnek az útján haladnak. De ugye egy sportoló azt mondja, hogy én sok mindenről lemondok, amit megtehetnék azért, hogy beérjek a célba, azért, hogy teljes életemmel részt vegyek azon a sportversenyen. Ugyanígy a hitnek a versenypályáján is vannak dolgok, amelyre azt lehet mondani, hogy itt mennyeiek a követelmények. Gondolj bele itt a földön is, egy sportoló például nem szokta magának megengedni, hogy amikor megy el egy cukrászda mellett, és ránéz a kirakadra, ott vannak a nagy finom süteményhegyek, hogy hát akkor bemegyek, és akkor megeszek 3 krémest. Egy sportoló lehet, hogy megenne 3 krémest örömmel, minden nap, amikor elmegy ott a cukrászda mellett, de nem fogja megtenni, mert van egy célja, és nem engedi meg magának, mert ő neki a versenycélt követelménye, az magasabban van, mint egy átlagpolgárnak. Miről van szó a hit útján? A hit útján is, testvérek, mennyeiek a követelmények. Itt is megvan az a versenyszint, amire Isten igéje egyszerűen azt mondja, hogy el kell hagynod a világiasságot. János apostol azt mondja, hogy ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van, mert aki a világot szereti, abban nincsen meg az atya szeretete. Ha hit útján haladni akarsz, akkor itt magasabban van a léc. Magasabban, mint azoknál, akik nem a hit útján haladnak. El kell hagynod a világiasságot, el kell hagynod a szentségtelenségeket, mert itt mennyeiek a követelmények. Akkor tud a te lelked felszabadultan futni a hit pályáján, hogyha leteszel minden terhet, téged megkörnyékező bűnt, ha nem ennek a világnak élsz, és nem a saját vágyaidnak élsz, hanem Jézus Krisztust tartod a szemed előtt, és haladsz a cél felé. Aztán a 3. pontunk, amit nagyon egyszerűen így lehet elmondani, nézz Jézusra. Az apostol is ezt mondja. Nézzetek Jézusra. Ő a hit szerzője, beteljesítője. Ő az, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten király székének a jobbjára ült. A hitősöknek az egész sorát láttuk a korábbi fejezetben, meg annyi csodálatos hitőst az Ószövetségből, és itt fölteszi az apostol erre az egész sorra a koronát, hogy ja, de a legtökéletesebb példa Jézus. Tanulhatunk Ábrahám hitéből, Józsué hitéből, tanulhatunk az ősatyáktól, Mózestől, Ézsaiástól, Gedeontól és a többiektől, de hogyha egy igazi tökéletes példaképet akarsz, aki mindenben tökéletes, akkor Jézusra nézz. A korábbi hithősök életében a hitük győzelmét az életük egy-egy kicsike szegmensében tudtuk szemlélni. Legyőztek betegségeket, kiálltak próbákat, meggyógyultak halálos betegségből, stb. Jézus Krisztus életében pedig a hitnek a győzelme az élete teljes spektrumában, teljes szélességében látható, és az egész élete arról szólt, hogy ő kiábrázolja, hogy milyen a tökéletes hit. Ő maga a tökéletes hit kiábrázolója. Ezért Jézusra kell néznetek. Jézus a kulcs, a központ. Ő legyen a te lényednek az a példaképe, akiben tanuljál meg gyönyörködni. Gyönyörködni. Ismeritek ezt a szót, hogy gyönyörködni. Néhány helyen mondja ezt a Biblia, a 37. Zsoltárban van egy ilyen ige, gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Ugye nagyon sok ember szeretné a szíve kérését megadná Isten, de az ige első felét nem szokta figyelni, hogy ennek van egy feltétele, gyönyörködj az Úrban. Kevés hívő ember jut el odáig, az Istennel való közösség mélységéig, hogy Jézusban gyönyörködni tud. És szemléli hitáltal Jézust, akit az Atya küldött. A mennyei Atya gyönyörködött Jézusban. Szózat hallatszott többször a mennyből, amíg Jézus itt volt a földön, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. Testvérek, mi tudunk Jézusban gyönyörködni? Szereted-e az Urat? És tudsz-e benne gyönyörködni? Ő-e a te példaképed? A hit útján úgy lehet haladni, hogyha Jézusnak a szemlélése betölti a te bensődet. Ha ez megvan, akkor tudsz a hit útján mindent leküzdve megállni. De hogyha mi hit útján, amikor járunk, egészen másban gyönyörködünk. Ennek a világnak a dolgaiban. Mennyi keresztény van, aki világias keresztény, és rettenetesen köti őt a világ. Ez nem jó. Képzeljétek el azt az embert, aki megy a járdán, és annyira lenyűgözi a kirakatoknak a csodálatos volta, hogy csak a kirakatot bámulja, hát bármilyen gödörbe bele tud lépni, bármibe el tud esni, mert nem figyel az útra. A világias keresztény ugyanilyen. A világban gyönyörködik, és azt gondolja, hogy ez így rendben van, és majd ő halad a hitnek az útján. Nem jó. Gyönyörködj Jézus Krisztusban. Nézd Jézusra, ő a tökéletes példa. Aztán egy nagyon különös dolgot mond az ige, ugye Jézus futását, amikor szemléljük, akkor döbbenetes dolgok derülnek ki. Jézus futása, ugye a hitnek a versenypályáján. Egy olyan tökéletes futás volt, amelyben viszont azt is kell látni, hogy ő mindennel szembenézett. Sokszorosan, mint bármelyik hithős. Sőt, ha az összes hithősnek a próbáját, problémáját, terhét, gondját összeadjuk, vagy összeszorozzuk, Jézusnak a futásában ezeknek a sokszorosával kellett szembenéznie, és ő mindfelett győzött. Senki nem nézett szembe annyi gyűlölettel, mint egyedül ő. Annyi gunnyal, mint egyedül ő. Leírja a több evangélium, hogy Jézusról rettenetes sok hazugságot terjesztettek. Rengeteg hazugságot terjesztettek. Ma is nagyon sok hazugságot terjesztenek Jézusról. És ha tegyem hozzá kicsit zárójelben, hogy nagyon sokszor tapasztalom és látom, hallom, hogy a mai világban is a hívő emberekről más emberek hazugságot terjesztenek. Ami nem úgy van és nem igaz. De el van róla terjedve sok hívő emberről hazug dolog. A sátán munkálkodik. Sok esetben másik hívő ember adja tovább azt, ami nem úgy van. És bizony bűne az annak. Jézus Krisztusnak a futásában kell látni, hogy minden gunnyal, szégyennel, gyalázattal szembenézett és győzött, minden gyűlölettel, minden elutasítással, sőt, még vállalta a keresztet is. És tudjátok, hogy a kereszten Jézus az Isten bűn ellen való haragjának a súlyát hordozta el értünk. Abban a súlyban mi megsemmisültünk volna. Jézusnak is bele kellett pusztulnia, hogy a mi ítéletünket rendezze. Elhordozta. El nem tudjuk képzelni emberi ésszel, szívvel, értelemmel, hogy mekkora volt az a súly, az a támadás, ami Jézus Krisztus érte. És érted, és értem, ezt elhordozta, és mindfelett győzött. És van itt egy különös kifejezés, hogy az előtte levő öröm helyett vállalta a keresztet. Az előtte levő öröm helyett. Az Úr Jézusnak volt választása. A Biblia azt írja, hogy az egész teremtés Jézusért lett. Az Ószövetségben egy igehely azt mondja, hogy az Atya gyönyörűsége volt Jézus már akkor, amikor a világot alkotta. És Jézus ott játszadozott a teremtéskor, az Atya mellett. Azt mondja a Biblia, hogy mindent Jézusra nézve, és ő érte alkotott meg az Atya. Az Atya gyönyörűsége volt Jézus. Képzeljétek el, mekkora örömben élt az Úr Jézus, ott a mennyben, az örökké valóságban. És hozott egy döntést. Az ember bűnbe esett, és ő hozott egy döntést, hogy ő most ott hagyja ezt az örömet, ott hagyja a menny dicsőségét, az Atyával való csodálatos harmónia gyönyörűségét, hogy megváltson bennünket. És ez neki nagyon sokba került. Megalázta magát, emberré lett. Levetette az ő istenségét, amikor a földre jött. Bár hisszük, hogy egyszerre volt Isten és egyszerre ember, emberi testben volt itt, mert az isteni dicsőségét le kellett, hogy vesse. Itt élt közöttünk, megalázva. Képzeld el, hogy a hatalmas Isten, a korlátlan Úr, az korlátozta magát az emberi testbe. Az emberi test fáradékony, sérülékeny, megsebezhető, megbántható. Hadd ne soroljam. keresztül ment mindenen, mert ő nem az örömet választotta, hogy mi pusztuljunk, mert ő neki az lenne a kényelmes, hogy akkor szépen a mennyben ő örül az atyával, hanem az előtte levő öröm helyett, értsétek így, a gyalázattal nem törődve, a te megváltásod hatalmas árával nem törődve, jött és rendezte a te életed dolgát, hogy te ne maradj a kárhozatban, hogy ott lehess a mennyben. Vállalta a keresztet. És Jézus Krisztus döntése a mi futásunknak is ad egy nagyon különös üzenetet. A hitnek a futásán vannak olyan döntések, amikor mi is az öröm és a gyalázat között kell, hogy válasszunk. Amikor a Jézus Krisztus nevéért való gyalázatot valaki nem választja, mert elsunnyogja, hogy ő hívő ember. Elsunnyogja a világ előtt, hogy ő keresztény ember, mert úgy gondolja, hogy ja, hát akkor ne kapjak hideget ettől a világtól, inkább néma maradok, nem teszek bizonságot, nem emelem föl a hangomat a világban levő gonoszság ellen. Akkor mi az örömet választjuk, a kényelmet választjuk, és nem a Jézusért való gyalázatot választjuk. A hitnek a futásán kellenek olyan döntések, amikor a hívő ember azt mondja, hogy nem a kényelmemet nézem. Nem mindig az örömet választom, és a könnyebb utat választom. A hitnek a futásában vannak nehéz szakaszok, amikor az ember gyalázatot hordoz Jézus nevéért. Amikor kigúnyolnak, amikor elutasítanak, amikor nekünk üvöltik, hogy elveled, nem kell lesz, és mi ezt Jézusra néző lelkiismerettel hordozzuk el. Na ez a hitnek a futása. Amikor egy ember úgy gondolja, hogy ő Jézus követi, de mindig a kényelmes úton, mindig az örömet választja, akkor az valószínűleg nem a hitnek az útja. Ha nem vállaljuk föl Jézust, akkor az nem a hitnek az útja. Az Úr Jézus maga beszélt arról, hogy aki szégyel engem és az én beszédeimet, a bűnös és paráza nemzedék előtt, azt én is szégyelni fogom atyám előtt és a szent angyalok előtt. Aki nem vállal föl engem e világ előtt, azt én sem fogom fölvállalni, mondja Jézus. A hitnek a futásában Jézust kell fölvállalni. A hit futásának az irányában, amelyet látnak a melletted élők, hogy milyen irányba halad az életed. Fel kell vállalni, igen, az én célom a menny. Jézusra nézek, és más irányba haladok, mint ti. De titeket is hív az Isten, hogy ez az élet útja. Vajon felvállalod-e Jézust a hit futásában? Jézus Krisztusnak a célja nem a saját öröme volt, hanem a te megmentésed. Tedd fel a kérdést, testvér, hogy mi a te célod itt a földi életben? A te saját örömed? Vagy a hit útjának, a küzdelmes útjának a megfutása? Mi a te célod? Ezt el kell döntsd. Tedd fel a kérdést magadnak. Egy gyönyörű a harmadik vers, amit mond az ige. Gondoljatok arra, aki ilyen ellene irányuló támadás szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Picit megállunk. Gondolatvilág. Gondoljatok arra. Gondoljatok arra. Mire szoktunk gondolni? Sok mindenre gondol az ember. Ha bajba kerül, akkor a bajra gondol. Ha bántás éri, akkor a saját sebeit nyalogatja, és elkezdjük magunkat belelovalni abba az önsajnálatba, amiből aztán mindenféle gonosz érzés is keletkezik, és elkezdjük meggyűlölni, aki bennünket bántott, elkezdjük belehergelni magunkat abba, hogy nekünk van igazunk. Mire szoktunk gondolni? Vigyázz a gondolatvilágodra is. Legyen az a Szentlélek fegyelme alatt. Vannak itt ilyen párok, baj, és annak az ellenpárja a győzelem. Mert a győzelemre kell koncentrálnod, nem a bajra. Ellentétpár az ellenségek, illetve Jézus. És az ellenségek az ugye lehet a csüggedés, majd erről jövő vasárnap még fogok beszélni részletesebben, a csüggedés, a bennünk levő bűn, a mi lustaságunk, a mi önzésünk, mint ellenség, vagy pedig Jézus. Mire tekintünk? Mire szoktál gondolni, amikor a hitnek az útján haladsz, és érnek próbák, bántások, beléd gyalogolnak, megbántanak, elbánnak veled igazságtalanul, ugye ismerős, elárulnak. Mire szoktál gondolni? Kire szoktál gondolni? Itt van a nagy tanács, amit mond az apostol, hogy gondolj arra Jézusra, aki olyan ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, mint senki más, mint te sem. Hogy a te lelkedben elfáradva el ne csüggedj. Gondolj Jézusra. A Jézusra való gondolás, a Jézus Krisztus szemlélése, a benne való gyönyörködés a végső fegyverünk és a végső gyógyszerünk a bennünket ért támadások, bajok, problémák, terhek ellen. Amikor az ember Jézus Krisztusra néz, akkor kiderül, hogy eltűnik a lelkünkből a csüggedés. Amikor az ember megtanul Jézust nézni, őt szemlélni, akkor kiderül, hogy a mélységekben, amikor erőtlenek vagyunk, csuda módon erőt nyer az ember. És megtelünk erővel, és haladunk tovább az Úrnak az útján. Amikor megtanulunk Jézusra nézni vesztességben, gyászban, halálos ágyon, elárulásban, igazságtalanságban, amelyek érnek meg annyiszor minket ebben a világban, akkor csuda mód az ember megtapasztalja, hogy a lelkem megvigasztalódik, megtellek békességgel, amely mindennek az elhordozására alkalmassá tesz. Megtelik a szívem reménységgel, minden körülmény között. Mi ennek a titka? Gondolj Jézusra. Nézz az Úr Jézusra. Nézz arra, aki örökkévaló szeretettel szeretett téged, és lejött és megfutotta a hitnek az útját. Megküzdötte ezt az utat. Ő volt az, aki ezt az utat kiépítette, kitaposta előtted, hogy te ezen haladva bemehess a mennybe. Jézus Krisztus a hit szerzője és beteljesítője, mondja ez az igerész, a mai igeszakaszunk, és ez egy nagyon különös dolog. Jézus megküzdött ezen az úton, de értünk. Megharcolta ezt az utat, megépítette a hit útját a mennyig, érted, megértem. Végighaladt, győzött, és be akar vonni az ő győzelmébe. Tudja, hogy te gyenge vagy, meg én gyenge vagyunk a saját erőnkből, ezen az úton nem tudunk végigmenni. Pont azért győzött ő, és azt mondja, hogy fogd meg a kezem, és az én győzelmembe haladj végig, nézz rám, és akkor olyan, mint amikor az elektromos készülék be van dugva a konnektorba, és kapja szüntelenül a forrásból az áramot, ilyen nekünk, a hívő embernek, amikor Jézust nézzük. Testvér, be vagy dugva a konnektorba, mondom átvitt értelemben. Rákapcsolódtál Jézushoz. Szemléled őt. Gondolsz rá, amikor elcsügged a lelked, amikor támadás ér, amikor veszteség ér, amikor el kell, hogy temesd édesapádat, édesanyádat. Gondolsz Jézusra? Mert csak úgy tudsz tovább haladni, ha Jézusra nézel. Át kell mennünk ilyen dolgokon. Veszteségeken, mélységeken, gyászon, fájdalman. És máshogy nem fogod tudni kibírni, csak ha Jézusra nézel. Akkor nyersz erőt, akkor vigasztalódsz meg, akkor kapsz békességet, ha Jézusra nézel a bajokban. Az apostol megfogalmaz, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Jövő vasárnap majd a belső ellenség lesz a cím, arról fogok beszélni, és a csüggedés, és sok mindenről lesz még szó jövő vasárnap. De gondold el, hogy ezen a hitfutásán, ezen a küzdőtéren, ahol végig kell neked futni, nem gyalogolni, nem csosszogni, nem vándorogni, futni, ehhez hasonlítja az ige a hitnek a haladását. Ezt csak úgy tudjuk véghez vinni, ha Jézusra nézünk. Ha ő a példakép. Ha az ő szemléléssel megtellik a bensőd, a lényed. Szeresd Jézust. Igyekezz hozzá közelebb kerülni. Beszélj vele minél többet imádságban. Hallgasd az ő igéjét. Rendezd vele mindent. Ezen az úton haladnod kell, és a hitnek az útján ne szenvedjél hajótörést. Pál az egyik levelének a végén beszél két görög férfiúról, kiről annyit mondta, hogy hát ők a hit útján hajótörést szenvedtek. De ne ezek közé tartozz. Nekünk az adatot, hogy nézzünk Jézusra, és haladjunk előre. Jézus Krisztus mindent megharcolt, hogy mi győzhessünk, és ott lehessünk az ő országában. Ma is egy történettel fejezem be. Van Angliában egy iskola, ahol egy 2 éves felnőtt képzésen adják meg a papírt azoknak, akik oda beiratkoznak, többnyire egyetemista korú fiatalok, és megszerzik azt a szakmát, amit az iskola ad. Be lehet oda bárkinek iratkozni, és egy magyar diák tanulzott, és ő mesélte el ezt a történetet. 91-ben volt ott, és fölfigyelt egy olyan idős arab férfira, aki már akkor Angliában élt, és kiderült róla, hogy valamikor fiatal korában, a Közel-Keleten, amikor élt, a terroristák elfogták, elektrosokkal kínozták sokáig, megromlott az ő teste, tönkrementek az idegpályái, sérült a memóriája is, rettenetesen lelassult, mind a tanulásban, mind a memóriájában, még a járása is olyan csoszogva lassan tudott menni, és mindenben nagyon lassan cselekedett. De ez az idősebb arab férfi elhatározta, hogy ő ezt a szakmát megtanulja, és beiratkozott. A sok egyetemi korú fiatal mellett oda járt erre az oktatásra, és nagyon sok gúnyt kapott. Ugye nagyon kitűnt, hogy hát eleve a kora nem is odaillik, de hát fölvették, nem volt semmilyen feltétel, hogy hány évesnek kell lenni. Viszont visszahúzta a haladása a többieket, úgyhogy az egyetemista korú, rugalmas, gyorsan tanuló, épp egészséges fiatalok sokat gúnyolták, megkapta minden nap a megjegyzéseket, miért olyan lassú, miért olyan béna, miért így csinálja, miért úgy csinálja, soha nem szólt vissza semmit, hanem tanult tovább. Az az iskola úgy adja ki a papírt, leírta ez a magyar diák, hogy amikor a záróvizsga van, csak a 100%-ra adják ki a papírt. Mindenkiben az ott még a tanárokban is, hogy hát ez a szegény jó ember, ez itt lehet, hogy tanulhat évtizedeken keresztül, de nem lett meg ez a papírja, mert csak a 100%-ra adják meg ezt a papírt, és kitartóan tanult. 93-ban végzett ez a magyar diák, és kapta onnantól kezdve minden évben azt az újságot, kis híradást, amit az iskola kiadott a végzős diákokról, és megdöbbenve látta, hogy 23 év elteltével, ugye 2014, akkor végzett az idős arab ember. 23 évig. A többieknek 2 év kellett. Amikor 91-ben ez a magyar diák oda beiratkozott, ő már tanult, ki tudja, hogy hány évet. Ősz volt már, idős volt, és hozta az iskola ő mosolygó képét a végzős diákok között. Azért mondtam el ezt a történetet, mert emberileg megható, hogy nem csüggett el. Mi biztos, hogy belecsüggettünk volna, hogy hát, mennek az évek, és amire 2 év elég a másik embernek, nekünk 25 kell. Valószínűleg legtöbb ember nem tudott volna kitartani, és azt mondta volna, mit tudom, 4-5-6-8 év után, hogy akkor hagyom az egészet, nem kell. Nem sikerül, nem ment. Van az a mondás, hogy ami nem megy, ne erőltessük. Ez az idős arab férfi több mint 20 évet tanult, és az a cél lebegett előtte, hogy szeretné elvégezni azt az iskolát. Rengeteg bukáson ment keresztül. Képzeljétek el, mennyi vizsgán megbukott. Mennyiszer meggyalázták azért, hogy nem tudsz, nem teljesítesz. És ő neki nem fáradt el a lelke, és nem csügged bele a lelke. Vagy ha bele is csügged, nem engedte, hogy a csüggedés lehúzza. A keresztény élet a hitnek a versenyfutása. Itt 20-30-40-50 évekről beszélünk. Aki közületek fiatalon megtalálta az Úr Jézust, és lett új élete, az már sok tíz éve jár Krisztussal. Vannak közöttetek, akik felnőttként találtátok meg az Úr Jézust. Onnan indul az időszámításunk. Amikor Jézusai lettünk. A megelőző évek nem számítanak. Jó esetben egy ember Jézussal, ha mondjuk 20 évesen megtalálja az Úr őt, legalább 50-60 évig jár. A hit versenyfutás az ő életében 50-60 évig tart. Gondold el, hogy ez az 50-60 év, ez olyasmi ám a hit útján, mint annak az arab embernek az a 21 néhány év az iskolában. Tele kudarccal. Tele bukással. Tele mindenféle gunnyal. Tele fájdalommal. Tele kísértéssel. Tele csüggedéssel. A sátán alattomos támadásaival, és a hívő ember ezen az úton fut, és közben rettenetes sok hideget kap. És azt mondja az ige, gondolj Jézusra, aki olyan támadást szenvedett el, olyan küzdelmet állott ki. Érted? Aki úgy harcolt, és úgy vitte véghez a hitfutását, hogy amikor te futsz, és elkeseredsz, elfáradsz, belefáradsz, beletörödsz, akkor el ne csüggedj, előtted halad Jézus. Levegjen előtted úgy a cél, a menny, Krisztusod, mint azon arab ember előtt az iskola befejezése, mint cél levegett. Hogy oda el kell érjek. Az végig kell haladjam. Nem csüggethetek el, nem adhatom fel, mert vár engemet Jézus. Naponként vele élni, vele járni, és győzni, ez a cél. Akarsz ezen az úton járni? Jézus erre hív. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk, az apostolnak a szavai, amelyet ma olvastunk a zsidók 12-ből, olyan leleplezőek számunkra. Annyira tudod, mi van bennünk. Tudod, Urunk, hogy mi másra szoktunk nézni, nem Jézusra. Csábít minket ez a világ. Hívogatnak az örömek. El tudunk csüggedni. Nagyon hamar bele tudunk fáradni mindenbe. Nem csak a hit útján való haladásba, itt a földi életnek a dolgai is úgy elcsüggesztenek. Egy egész apró dologba bele tudunk fáradni egy fél nap alatt. Könyörülj meg rajtunk. Könyörülj rajtunk, hogy az emberi lélek ilyen álhatatlan. Alkalmatlanok vagyunk arra, hogy kitartsunk. Alkalmatlanok vagyunk a hűségre. Nem tudunk hozzád hűek lenni, Úr Jézus. Jön a sátán, jön a kísértés, és bukdácsolunk, elcsüggedünk. Kiderül, hogy ott van a futásunkon a teher, rajtunk vannak a bűneink, könyörülj meg rajtunk. Köszönjük, Urunk, hogy a Te igét tanít. Tanít arra, hogy ez egy csodálatos út, a hit útja, de egy versenyfutás. Itt az egész lényünkkel kell futni, kitartóan a célra nézni, Jézus Krisztusra nézni, különben nem megy. Köszönjük, Urunk, hogy Te már előttünk megfutottad ezt a pályát, és győztél. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te vagy a hit tökéletes kiábrázolója. És köszönjük, Urunk, hogy Te a győzelmedet adod annak, aki téged segítségül hív a hitnek a versenypályáján. Köszönjük, Urunk, hogy így ragadhatjuk meg a kezedet, így kérhetünk a bajokban, a veszteségekben, gyászban és fájdalomban, betegségben, a bennünket ért támadások között, kísértésekben, csüggedésekben, erőtlenségekben. Mindenkor kiálthatunk, hogy Urunk, tarts meg és segíts. Köszönjük, hogy aki te hozzád jön, nem küldöd el magadtól. Aki segítségül hív, azt te megragadod, megtartod és megsegíted. Köszönjük, Urunk, hogy csodálatos a cél, hogy készítettél egy fantasztikus országot azoknak, akik téged szeretnek. Attól, hogy a mi hitünk szemeivel lássuk ezt a célt, előttünk rebegjen, és lássuk, csodálatos helyre tartunk. Attól, hogy a hitünk szemei tisztán lássanak, téged, Urunk. És ha elcsüggednénk, hadd tudjunk rád gondolni, aki sosem csüggettél el értünk. Aki sosem fáradtál meg értünk. Aki sosem adtad fel, hogy mi ott lehessünk a mennyben. Áldott légy a győzelmedért, a váltságért, hogy még a bűn ellen való haragot is elhordoztad értünk, hogy mi abba soha ne pusztuljunk el. Köszönjük, Urunk, ezt a szeretetet. Te légy a vigasza a gyászolóknak, a betegek gyógyítója, az erőtlen ereje, a hit útján futó megtartója. Jöjj, Urunk, a mi életünket vont magadhoz. Szeretünk téged, Úr Jézus. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imáját vigye oda Krisztus elé. Úr, hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Hallgassuk meg a hirdetéseket, testvérek. Hirdetem szeretettel az adakozás lehetőségét tudva, hogy Isten a jókedvű adakozót szereti, hiszük, hogy meg is áldja. Hirdetem alkalmainkat, ha az Úr éltet bennünket, ránk következő héten a heti jáitat fel lesz töltve a honlapra, a hétközi alkalom pedig a soron következő az csütörtök 6 óra, és a Padrakkuti Biblióra lesz a vetésforgónkban, tehát csütörtök 6 óra, Padrakkut gyülekezeti ház Biblióra. Reán következő vasárnapon istentiszteletekre hívogatnak a harangok, 9:30 Ajka, 11:30 Tósok, délután 2 óra, jövő vasárnapon Öcsön lesz az istentisztelet, tehát jövő vasárnap 2 óra Öcs. Isten nép együtt sír a sírókkal, mondja az ige. Tegnapi napon eltemettük Badics Tibor presbiter testvérünket, a tósoki gyülekezet legidősebb presbiterét, 92. életévében szólította haza a Teremtő. Az Úr Jézus Krisztus áldja meg békességgel, vigasztalással a gyászoló szívű családot. Hallottunk van, testvérek, Kálmán Miklós nénő testvérünket szólította haza a Teremtő, 86 esztendősen, az ő temetése november 15-én, tehát nem a most következő hétfő, hanem arra egy hétre rá hétfő, tehát november 15-én 15 órakor lesz az ajkai új temetőben. Az Úr Jézus vigasztalja meg a gyászoló szívű családot. Az interneten fönn van a református.hu honlapon, hogy az egyházunk vezetősége kéri, hogy a jövő vasárnaptól lehetőleg maszkban legyünk együtt a gyülekezeti istentiszteleteken, úgyhogy én is hirdetem, bár most nem kaptunk kör-e-mailt, azt mondtam a presbiter testvéreknek is, hogy eddig mindig a zsinati határozatról minden lelkész hivatal megkapta a kör-e-mailt, és most csodálkoztam is, hogy nem jött semmi. Hát az internetre tették föl, viszont tudom most hirdetni, tehát jövő vasárnaptól akkor szeretettel kérnénk a testvérektől, hogy tegyük fel a maszkot az istentisztelet ideje alatt. A Biblia órán beszéltünk erről, és gondnok úrral így döntöztünk, hogy a járványra való tekintettel is a kivonulásnál bevezetnénk egy új szokást. Van olyan gyülekezet Erdélyben, ahol például járványtól függetlenül évszázadok óta így van a kivonulás. Ugye itt a kivonuláskor az ajtó szűkössége miatt a testvérek feltorlódnak, és lelassul a kimenetel. Így lehet, hogy a padban távol voltunk egymástól, de ott mégis nagyon közel vagyunk, úgyhogy most ezt is kell nézni. És gondnok úr mondta, egy kedves testvérünk is fölvetette ezt bibliórán, hogy mi lenne, ha soronként vonulnánk ki, és akkor az első sor kezdene mindig, tehát például fölállna az első sor, kivonulnának, második sor kivonulnának, és így tovább, és legvégül a karzat. Ez adna egy olyan technikai könnyítést, hogy nyilván a kivonulásnál csak akkor az a 4-5 ember lenne itt a folyosón, az ajtóban, nem lihegnénk egymás nyakába, nem torlódna föl kivonuláskor a gyülekezet, és így is őriznénk egymást attól, hogy ha bármelyikünk valamit hordoz, és a leheletünkben esetleg benne van ez a vírus, akkor, hogy mégse fertőzzük meg egymást. Az Úr, ami őrizőnk, de nyilván, hogy a református hitvallás is mondja, meg kell tenni mindent, ami rajtunk múlik. Tehát nem fatalista hitünk van, hogy bármit csinálunk, majd aztán majd Isten megvéd, hanem meg kell tenni, ami rajtunk múlik. Tehát maszkot fölvesszük, igyekszünk akkor így kivonulni. Gondnok úr, hadd kérdezzelek meg, hogy egyszerre megy ki a két-két sor, vagy ott is megvan a... Tehát egy így, egy úgy, akkor így legyen. Akkor én így mondanám, hogy akkor kezdje mindig az ablak felőli oldal. Első sor, aztán ablak felőli oldal, szintén a párja. Nyilván lesz olyan sor, ami éppen nincsenek, akkor következő ablak felőli sor, aztán így akkor egyesével megpróbáljuk ezt, és megpróbáljuk meghonosítani, hogy akkor ebben a technikai könnyítésben lesz innentől a kivonulás. Fogom akkor ezt hirdetni, ha el nem felejtem, most egy-két hétig. Nyilván, aki ma nem volt itt és nem hallja, következő vasárnap nem fogja tudni, és esetleg föláll középről kivonuláskor, úgyhogy ezért majd kellett hirdetnem. Majd kérem a presbiter testvéreket is, hogy majd integessenek, ha elfelejtem hirdetni, hogy ezt hirdessem, hogy akkor ez köztudat legyen, és akkor megpróbáljuk ezt innentől így, hogy a kivonuláskor is figyelünk egymásra, a távolságot jobban lehet tartani. Köszönjük az adományokat, az adakozóknak, a szolgálók hűséges szolgálatát, az Úr legyen mindannyiunknak és gyülekezeteinknek őriző pásztora. Testvérek, a kivonulás előtt a záró énekünk, a 426-os dicséretünknek az maradék két verse, majd pedig ugye a himnuszt is elénekeljük, tehát 426-os ének, harmadik és negyedik verse, majd fennállva a himnusz. A harmadik vers, így kezdődik a 426-os énekünk harmadik verse, lelkem, teljes üdv a részed, hagyd a búcs a gondot el. Teljes üdv a részed, hagyd a búcs a gondot el.
Áldás be.